Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ahogy minden más szerdán is, a mai óra az kérdezne Rabit, lehet a kommentekben írni a kérdéseket, és igyekszem rájuk válaszolni, csak hogy máskor is kértem, hogy egy zsidó témájú legyen, mert erről beszélünk itt, és a másik dolog, hogy ne legyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hosszú. Na, próbáljunk pár sorban összefoglalni a kérdés, amit akarunk feltenni, igyekszem rájuk válaszolni, meg jobb tudtam szerint. Ha a heti szakaszt nézünk, akkor akármilyen melyik ünnepről lehet kérdezni, mert ebben a heti szakaszban, a második felében, vagy utolsó két harmadban, akkor végig az ünnepek fel vannak sorolva. Az Ómernak a bemutatása, és utána az Ómer számlalás, és minden más ünnep mind benne van ebben a heti szakasz. Elején pedig egy pár törvény, ami szól a Kohenról, a papokról, például nem lehet elvált nővel házasodni, nem mehetnek temetőben vagy temetésben. Nézzük meg, első kérdés, ez pedig István. A Tórában használt fogalma közül melyik írja le helyesen az Izraelben élő arabok státusát? A zsidó néphez viszonyítja, ott lakó, jövevén, esetleg valami más. Szerintem egyik se, mert a Tórában két fogalom van. Egy, jövővény igazán arra használjuk, hogy valaki, aki nem zsidónak született, és törvényesen betért. Ezt jelenti igazán a jövővény. Jövővény azt jelenti, hogy más helyről jött, de ide jött, ide érkezett, csatlakozott hozzánk. Csatlakozott hazánk nem jelenti az, hogy bérelt egy lakást itt, mert lehetett bérelt is, vagy vett egy házat, a csatlakozott hazánk az azt jelenti, hogy betért a zsidóságban. Ez általában a jövővény, ami van a Tórában. Utána van egy másik fogalom, hogy valaki, aki nem zsidó, de tartja a hét előírt micvák, ami minden Noé-nél származatjának kötelező, Seva micvot bené Noach, első, hogy bálvány imádásnak a tilalma, illetve a többi tilalom. És amit fontos, hogy azért tartja ezeket, mert ezek Mózes, Isten ezt elmondta Mózesnek, és Mózes leírta a Tórában. Azt jelenti, az az ember, aki csak azért nem öl, mert úgy érzi, hogy ez nem helyes, az nagyon fontos, hogy ezt csinálja, de ez nem Isten szolgálat, ez még nem azt jelent, ez még nem az, amiről beszélünk itt, hanem az, hogy a Tóra, arról beszél, azok, akik laknak Izraelbe, és tartják a Tórából azok a micvák, ami tartoznak a nem zsidókra. Ez a két kategória. Az, aki lakik Izraelbe is, semmi köze nincs a Tórához, az egy maximum, mai fogalmat használva egy állampolgár, de nem erről, ez nem az a fogalom, amiről szó van, amiről beszél amiről beszél a Tóra. Egy mondattal szeretnék visszatérni, amit előbb említettem, a Kohen fiú, ugye, mert a Kohen lányra nem vonatkozik ez az előírás, a Kohen fiú nem mehet temetőben, egyáltalán nem is mehet temetőben a szülők sírjához se. Mert a temetésen az meg van engedve neki, de ezen kívül már nincs megengedve, ezért sok helyen, ahol kezdődik a temető, akkor az első sort szoktak hagyni a Kohen családoknak, mert amikor ők állni fognak a kerítésen kívül, akkor ott lesz rá lehetőség, hogy nem messze a sírtól. De azért mondom, ez csak az induláskor, amikor az első sor megtelik, utána már nincs ez a lehetőség. Második, harmadik sor, vagy még bejebb, akkor már erre nincs lehetőség. Ez az isteni előírás, hogy ők az élőkkel kellett foglalkozzanak. Az élő, azt mondja, a szentében az élő Isten, és ezért az élő Istennek a szolgálatához fel vannak kérve, szentelik az életüket, ezért nekik semmi közül nincs a halálhoz. Kivéve a legközelebbi család, a temetése, a gyász, ezen kívül semmi közük nincs a halálhoz. És a másik előírás az, hogy nem szabad elvált nővel házasodniuk. Ez természetesen igaz ma is, ugyanígy, mint régen, hiába nincs ma szentély szolgálat, ugyanúgy tilos az, és ez egy Kohen, csak született zsidó lányt vehet el feleségül, de nem az, aki már egyszer férnél volt, és elvált. Ha özvegy lett, az igen. Na. A másik dolog, ami aktuális lesz, az pedig egy hét múlva, szerdán este csütörtökön, az pedig a Lagba Omer, az Omer 33. napján, akkor szünetel a gyász előírások. Akkor szünetelnek a gyász előírások, lehet élő zenét hallgatni, esküvőt tartani, új ruhát felvenni, és ilyesmi. Kabbala szerint az ember ne vágja a haját, még Lagba Omerkor se. Kivételes esetén, ha szükség van rá, ha nagyon hosszú az embernek a haja, akkor az megvan engedve. Ehhez kapcsolódik a következő kérdés, ha a Kohen talál egy holttestet az úton, és nincs senki, aki eltemetheti neki, és kötelessége teljesíteni két micva, nem tudom, mit jelent a két micva, nem tudom, mi a kérdés itt, de úgy tűnik, hogy nincs kérdés, de az igaz, hogy a Kohen megy valahova, ugye a klasszikus példában szoktak mondani, a Kohen megy az erdőben, és ott talál egy holttestet, és senki más nincs ott, aki segíteni, akkor ő a felelős ennek a holttestnek a temetésért. Másképpen nem lenne szabad foglalkozni a holttestet. De ez még a főpapnak is meg van engedve. Mert ott, ahol senki más nem tudja teljesíteni, akkor a Kohennak ez kötelező. Természetesen utána akkor ugyanúgy meg kell tisztulni, ahol a többi zsidónak is minimum 7 napon keresztül tisztátalan lesz, utána a vörös tejnek a homójával kell, hogy megtisztuljon, nélküle nem szabad neki bemenni a szentében. De hát ez csak akar a kivételes eset. István. A zsinagógában érkezés követően mikor illetőleg mennyi időnként indokolt megismételni a rituális kézmosást? Ha a zsinagógában érkezést követően akkor ima előtt az van írva, hogy az ember öblítse le a kezét. Utána nincs semmiféle előírás, hogy időnként újra és újra kell kezet mosni. Az ember vécére ment, akkor igen, de azt az ember el van foglalva az imával, akkor nincs ott más előírás, hogy kezet kellene mosni. Az csak az ima tiszteletére kell kezet mosni. Kivéve Kohen, a papi áldás előtt ünnepnapon, amikor elmondja a papi áldás, akkor van újra, leöblíti a kezét, mielőtt elmondja a papi áldás, de máskor nem kell még egyszer. Egyszer kell ima előtt leöblíteni a kezét, és kész. Amelita, honnan tudjuk, ha nem fekezzük meg az ösztöninket, jegyszerárát, fékezzük meg az ösztöninket, jegyszerárát, akkor megsértjük a Tóra törvényt. Honnan tudjuk? Nem értem pontosan a kérdést. Szóval az embernek vannak ösztönök, mint a látott finom dolgot, akkor rögtön szeretne azt megenni, ha jó illata van. Ha az ember lát egy drága tárgyat, akkor idézőjelben szívesen ellopna, vagy akármi más. Akkor ez az előírás, hogy hiába az ember ezt akarja, így vagy úgy, az tilos. Az embernek kell, hogy fékezze meg az ösztönét, azt mondja, az ész legyen erősebb, mint az ösztön, hogy ez tilos, ezt nem szabad tenni hiába, nagyon, nagyon jó illata van az ételnek. Ez a Tórának az előírásai mind szólnak az ember akarata, az ember ösztönei ellen. Utána van egy plusz előírás, amiről beszéltünk múlt héten, talán csütörtöki órán, de lehet egy szerdai órán, itt a kérdező Ravinács megemlítettem, hogy előző heti szakaszban, hogy Dojsim ti legyetek szentek, akkor Nachmanide szerint legyetek szentek, ez azt is jelenti, hogy az embernek kellett legyen mérsékelten, tegyen az, amit szabad. Azt jelenti, hogy ahol tilos, akkor mindenképpen meg kellett az ember fékezzen az ösztönét, és ne tenni azt, amit nem szabad. De még az is, amit szabad, akkor is kellett legyen egy emberi hozzáállás a dolgokhoz, és nincs zabálás, vagy ilyesmi, ami azt jelenti, hogy az embernek mindig kell, hogy ura legyen az ösztöni fölött. Remélem, hogy erről szólt a kérdés. A következő kérdés, ha Cohen nem a születése közvetlen veszíti el látását, szemüveges lesz, ezzel akkor elveszíti a hitelességet, nem járhat közben, úgymond visszavonul, akkor elveheted elvált vagy egy betért nőt. Az van írva, hogy ebben a heti szakaszban is, 16. verstől, hogy csak az a Cohen végezheti a szentély szolgálat, akinek nincs testi hibája. Például valakinek nem jó a látása, akkor az probléma, és nem végezheti a szolgálatot a szentélyben. Erre felmerül a kérdés, ha nem végezheti már a szolgálatot a szentélyben, akkor már szabad neki elvált nőt elvenni, vagy ilyesmi, a válasz, hogy nem. A kettő dolog teljesen független egymástól, még az is, aki testi hibája van, akkor is ő szentnek számít, a szent csapathoz tartozik, és nem szabad neki elvenni elvált nőt, vagy betért nőt. Ján, azt kérdezi, tudom, hogy nehéz kérdés, de miért ez az örökös gyűlölet az arabok részéről a zsidók felé? Nem vagyok én arab, és ezért nem tudok ebbe hitelesen válaszolni. Ha igaz, hogy én láttam, szerintem az araboknak egy nagy része nem gyűlöli a zsidókat. Ott is van egy bizonyos százalék, nem tudom, mennyi, 10-20%, 30%, nem hiszem, hogy biztos, hogy annál nem több. Aki nem gyűlöli a zsidók, szeretne egy normál életet élni. Csak fél a többi 10-20-30%-tól, akik nem fognak jó néven venni, ha az ember nem. Az ember kiáll a zsidókért is a normál életért. De hitelesebben erre nem tudok válaszolni, mert nem vagyok arab, és én nem gyűlölem a zsidókat. Laci, azt láttam az imák alkalmával, hogy többen egy vékony övet gártlit vesznek fel. Ez miért szükséges? Csak a hászidok hordanak ilyet? Gártlit csak a hosszú kabáthoz, vagy sima zakóhoz is fel lehet venni? Ez egy nagyon jó kérdés. Elvileg a dolognak az alapja az a plusz öv, az a dolognak az alapja az halachikus előírás, hogy az embernek csak úgy szabad imádkoznia, amikor a test felső része és alsó része között van egy elválasztás. Ha az ember mondjuk egy hosszú ruhája van, és semmit nem választja el a test felső része az alsó részétől, akkor nem szabad imádkozni, akkor kellett plusz övet rávenni a ruhájára, hogy legyen elválasztva. Ez egy bizonyos tiszteletadás az is, mielőtt az Istenhez kezdünk imádkozni, és az Istenhez imádkozunk. Ez egy előírás. Amikor abban az embernek van alsó nadrágja, nadrág, szia, stb., akkor ez nem így kötelező Shulchan Aruch szerint. A haszidok ilyenkor is viselnek gártlit, és mert ez mutatni egy plusz felkészülést az imára. És erre az a kérdés, hogy kell-e vagy nem, mivel mi haszidok vagyunk, erre azt mondom, hogy mi követünk a haszid szokásokat, és akkor az kell. Itt van különbség a Chabad haszidok és a többi haszid között. Chabad haszidok a bar micvától kezdve már viselnek gártlit, a Chabad haszidoknál csak esküvőtől viselnek gártlit. A kérdés az, hogy ez hosszú kabáthoz, vagy rövid kabáthoz kapcsolódik, a válasz, hogy nem. Most, ahogy mondtam, hogy van, amikor ez kötelező, Mendel fia, amikor a kórházban volt, és a kórházban sokszor adnak az embernek csak egy ilyen hosszú, nem tudom, minek ennek a neved, ilyen hosszú kórházi ruhát, és erre azt mondja nekem, Mendel, adjál nekem gártlit, mert most, igaz, hogy én nem vagyok házas, de most halachikusan kell nekem elválasztani a testemet. És ebben teljesen igaza volt, hogy ilyenkor ez már nem csak haszid szokás, hanem kötelező. Amelita, manapság állítanak ki arról okiratot, hogy valaki mamzér, hogy valaki törvénytelen gyerek, nem tudom milyen szempontban, mit jelent okirat, nem kell a mamzer a törvénytelen gyereknek a kezében adni egy papírt, hogy ő törvénytelen, nem. Tudtára hozunk az, hogy ő törvénytelen gyerek, de szerintem sehol nincs ilyesmi, mint papírt. Ahol kell, akkor természetesen legyen leírva, legyen ez vezetve, nehogy feledésbe merüljen, véletlenül valaki nem veszi észre, de nincs erre okirat erről. Rabinikus döntés, azt mondja, bírósági döntés kellett legyen ehhez, mert a mamzer ez nem egy egyszerű, annak van szigorú feltétele, hogy mikor lesz az ember mamzer, csak egy házas nőt, aki férnél van, és férre lép, idegen férfi van, stb. Szóval annak van szigorú előírás, hogy mikor mamzer, és mikor nem. További kérdés, egy kicsit el, jó, István, csökkenti-e az ima értéket, ha az ima részeit nem az ima könyvben szereplő sorrendben mondjuk el? Ez egy jó kérdés. Eszembe jut egy másik kérdés, és mind a két kérdésre hasonló lesz a válasz, hogy valaki megkérdezte egy rabit, rabbi úr, miért van az, hogy a halacha ilyen aprólékosan mindenről szól, és nem mondja az, hogy körülbelül itt kell csinálni, de ilyen apró részletek, mindegy, a sorrend, vagy ilyesmi. miért kell olyan pontosan és precízen mindent leírni és törvény alá hozni? Azt mondja a rabbi, nem tudom, adjál meg az e-mail címedet, és majd válaszolok neked. Az illető csodálkozik, hogy egy ilyen alapkérdés, a rabbi nem tudja a választ, múlnak a napok, és nem jön válasz. Nehezen tudta elképzelni, a rabbi tényleg nem tudja a választ egy ilyen alapkérdésre. Akkor itt, hogy 2 hét rá találkozik a rabbival, azt mondja, rabbi úr, nem küldöd nekem választ. Talán nem tudja a választ, mert a rabbi rögtön aznap is már írtam választ, nem érkezett meg. Azt mondja, mit írtam? Azt mondja, írtam, hogy balaslászló@gmail.hu. Azt mondja, nem, balas.László. Azt mondja, jó, ilyen apró dolgot, nem mindegy. Körülbelül leírtam az e-mail címet, és csodálkozott, nem érkezett meg. Ezzel a rabbi megválaszolta neki, hogy ha nem, látod, hogy ott egy pont hiányzik a címből, akkor már nem oda érkezik. Ezért van az, hogy minden pontosan kell csinálni, és ez egy kicsit válaszol erre a kérdésre is, hogy ha valaki megadja nekem a telefonszámad, és nem ebben a sorrendben fogom használni, nem fogom tudni őt felhívni. Igen, az imának fontos, hogy legyen a sorrendje. Imának fontos, hogy legyen a sorrendje. És általában az imáról az fontos, hogy az ember, mondjuk az ember kezd imádkozni, nem tud még gyorsan imádkozni, akkor tudja meg, melyik a legfontosabb dolgok az imában. Például a reggeli imában a smának a 3 fejezete is az Amida. Az a legfontosabb. Az ember kezd imádkozni, akkor mondjuk felrakja a talis, felrakja a tfinit, aztán legalább a smát és az Amidát mondja el. Úgy, amikor azt látja, hogy ezt már tudja, aki mindig bővítsen, és van ennek egy fontossági sorrend, mit mondjon. De össze-vissza mondani, hogy előbb a 3. bekezdés, utána az első, utána a 4., aztán a 2., azt attól vigyázni kell. És a másik dolog, az ember imádkozik, akkor mindenképpen szavakat ki kell mondani. Legalább annyira, hogy ő halljon a saját hangját. Nézzük meg, milyen más kérdések. László. Hoppá, ugrat egyet. Azt olvastam valahol, hogy egyes hászidok azért nem hordanak nyakkendőt, mert az elválasztja agyat a szívtől, ezzel szemben nagyon sok házit mégis hord nyakkendőt, akkor mégsem elválasztó a hordása. Nem. Szerintem van egy ilyen vicc, hogy és van benne egy csúnya része is a viccnek, de hát vicc. A vicc cím alatt szabad valamikor mondani a csúnya viccet is, mert azt mondja, van, aki elválaszt, úgy áll oda az imánál, hogy elválasztja Gártlival, ővel, ahol a felső része, szintén a szív és az agy, azt szeretne egy kicsit spirituálisabbra emelni. Valaki csak nyakkendőt vesz fel az imára, mert ő már lemondott arról, hogy a szívet picit spirituális, legalább az agya egy kicsit spirituálisabb legyen. Valaki még erről is lemond, és ugyanúgy, hogy az arabok csinálják, már a fejük fölött megy az őv, mert ők már az agyról és a szívről is lemondanak, hogy az spirituális legyen. Mondom, ez nem, az utolsó része nem olyan szép, de mindenképpen ezzel a 3 része elválasztó, hogy az ember a szívét is a felső részhez kapcsolja, a nyakkendőt, hogy az csak az agy a felső része kapcsolódik, vagy semmi nem kapcsolódik a felső részéhez, az pedig az a vicc. Ez csak egy vicc természetesen, halakikusan csak egy dolog van az őv. Az őv is mikor kell használni, és mikor haszid szokása a használata. Amelita. Az égi büntetés földi eltávozásukkor kapjuk, vagy elküldhetik a földi életünkben is. Hát az Isten erre dönt, a Talmud azt mondja, valamikor az Isten, ha van egy szádik, egy jámbor ember, most beszélünk százalékban, mondjuk, hogy 98%-ban csupa jót és szépeket csinált, és csak 2%-ban rossz. Erre az Istennek az érdeke az, hogy az élete során kapja meg a büntetés, úgy, hogy a halála után már csupa tiszta és szép, és egyenesen mehet az édenkertbe a nyugtalanáért. De fordítva is lehet, ha valaki 98%-ban vétkes és 2%-ban jó, akkor az Isten az élete során adja meg neki a jutalmat, hogy ne tartozza neki semmivel, és a halála után maradnak csak az adóságok. Ami azt jelenti, az isteni dolog, hogy mikor igen és mikor nem, milyen lehetőség van, hogy az ember az élete során szenvedjen le, kapja meg a büntetését. András, ó, örülök, mert itt akkor van nekünk valaki, aki jelentkezik Amerikából. No, a hét nahita törvény között szerepel a lopás. A büntetés extrém, szigorú halálbüntetés, de a Tórában csak az ember rablás hasonló a büntetés, de nem a lopás. Hogy lehet magyarázni a különbség? Ez egy jó kérdés. A kérdés az, a zsidóságban tudunk, hogy van többféle büntetés. Van halálbüntetés, van botozás, van pénzbüntetés, van égi büntetés, az Isten majd büntet, de emberi bíróság nem büntet. A hét Noé törvényben az az előírás, hogy mindegyikre jár egy büntetés, halálbüntetés. Vagy meg van engedve, nincs megengedve a halálbüntetés. Mi ennek a magyarázata? Én amikor az egyetemen a jogi karán tanítottam, akkor én úgy magyaráztam, hogy amikor sok törvény van, akkor vannak árnyalatok. Olyan szigorú törvény, olyan szigorú büntetés, kevésbé szigorú törvény, kevésbé szigorú büntetés is itt van, ahol nem sok törvényről van szó, akkor csak egy egyszerűsített törvényrendszer, jogrendszer van. Meg van engedve, tilos, egy büntetés van rá. Nincs más. Azt jelenti, amikor kevés a törvény, akkor ez egy nagyon egyszerű. Sokszor azt szoktak mondani, hogy legyen egy nagyon egyszerűsített adórendszer. Annak van előnye és hátránya is. Mert amikor van egy sok rubrika, akkor az ember itt, annit fizet, és itt, annit fizet. Ha egyszerűsített van, akkor egyszerűsített, ez jó, hogy egyszerűsített, de akkor sok szempontból szigorúbb az egyszerűsített rendszer. Léna. Egy nő, ha elválik, skizofrén beteg férjétől, az bűn? Nem, Mózes 5. könyvében benne van, hogy van a lehetőség a válásra. És a válás az arra az esetre vonatkozik, amikor nem képesek együtt élni. Például skizofrén beteg is nem lehet kezelni. Mert az a valaki skizofrén, az csak állapot, de sok állapotot is lehet sokszor gyógyszerrel kezelni. De mindenképpen ott, ahol lehetetlen együtt élni, arra az esetre írja a Tóra elő a válás. A probléma az, egy picit sarkítva, hogy az emberek kicsit visszaélnek a válás lehetőségével, ami azt jelenti, hogy az ember sokszor esetben képes lennének kibékülni, csak nem veszik a fáradtságot kibékülni, inkább elválnak, mint kibékülni. Mert sokszor egy életbe tartani egy házasság, ahhoz akarat kell, és valamikor energiát is be kell fektetni. Ha én szeretném a nővéremet itt életbe tartani, állandóan kell lacsolni, és ugyanígy állandóan kell a házassághoz igyekezni, és életbe tartani. Valaki, sokszor az ember azt mondja, inkább keresem a szerelmet máshol, és akkor innen válok el. Ez bizonyos szempontból azt jelenti, hogy egy kicsit visszaél az ember a rendszerrel, mert sokkal jobb a házas párnak is, pláne ott van, ahol van gyerek, az mindenképpen jobb, ha kibékülnek, és akkor tovább tudnak együtt élni, mert minden házasságnak az alapja a szerelem. Kár egyszer használatos hozzáállásra. Volt szerelem, nincs viszontlátás. Inkább éleszteni kell a szerelmet, és akkor hosszú, boldog életet élni együtt. De mindenképpen attól nem lehet együtt élni, att jogos a válás. Dezső. Déli imával kapcsolatban a legfontosabb dolgokról is tenne néhány említés. A déli ima azt jelenti, a délutáni ima, az a minchad ima, az az előírása, naplemente előtt kell imádkozni. Benne van az ima könyvben, mit kell elmondani, hogy Asré, a 145-es Zsoltár, még egy pár mondat, aztán az Amidá, ami állva, 19 áldás, ez, amit el kell mondani. Az ember el tud menni zsinagógában imádkozni, az nagyon jó, nem akar otthon imádkozik az ember. Ha van konkrét kérdésed, akkor kérem, írjál. További kérdés az Andrástól. Olvastunk, hogy több alkalom rongalás, próbálkozás volt a József sírja ellen Schem városában. Exhumálni és hozni egy biztonságosabb helyre, halachikusan és praktikusan lehetséges? Ez egy érzelmi kérdés. Mit jelent érzelmi kérdés? Abban a szempontból elvileg, ott, ahol egy sír veszélyben van, egy temető veszélyben van, rongalás, vagy ilyesmi, akkor meg van engedve áthelyezni. De a gyakorlatban temetőket nem szoktunk megszüntetni, hanem inkább építünk körülötte kerítés, és megőrzünk a temetőt, mert nem szabad engedni, hogy nem szabad könnyen dönteni az exhumálás mellett. Annak ellenére meg van engedve, az van írva, az exhumálás az egy nagy szenvedés, az elhunnak megszégyenítése, a csontakat összeszedni, az egy megszégyenítése. Illetve spirituálisan az elhunt tudja, hogy amikor eltemették őt először, akkor utána volt az égi bíróság előtt kellett elszámolni. És látja, hogy megint van egy temetés, akkor borzasztóan fél, hogy újra kezdődik előről a bíráskodás fölött. Azt jelenti, akkor azt jelenti, ez egy félelmet, nagy félelmet, trauma az elhunytnak megszégyenítése. Ezért exhumálás mellett nehézen döntünk. Pláne, amikor egy 3500 éves sírról beszélünk, az nehézen lehet dönteni az exhumálás mellett, annak ellenére, hogy elvileg nem lenne halacha ellene. Ez egy jó kérdés, jó gondolat, de hát ezt nem tennénk meg. Nagyon nehézen döntenek egy híres rabbinak a sírjának az exhumálásra, mert az ember nem akarja bolygatni az elhunnak a nyugalmát. További, ha valaki elfelejtette, vagy lekést a sábaszi gyertyagyújtást, következő pótolni kell kettővel többet, ezt meddig kell tennie? Igen, az előírás, hogy ha valaki nem gyújtotta meg a szombati gyertyát, mert lekéste, vagy elfelejtette, akkor ezt az élete végéig egy plusz gyertyát kell, hogy gyújtson. Azt mondja, eddig kettőt gyújtott, akkor hármat, eddig hatot, mert mit tudja, a gyereke, minden gyerek után egy plusz gyertyát gyújtott, akkor utána egyel több, és ez az élet végéig kell tenni. De ha valaki gyújt mondjuk hármat, és véletlenül egyik szombaton csak kettőt gyújtott, akkor nem kell hazatenni, mert a micvának a lényeget azt betartatok, ezért nem kell neki három. Három csak ott kell, ahol az ember valamiért kimaradt neki teljesen. István, a smának miért csak az első bekezdés mondja, sábetkor énekli egyszerre a zsinagógai közösség, a többit pedig mindenki egyenként. Ez tényleg így van, a smát együtt mondunk, utána, vagy nálunk a vasváriban ezt énekelünk, utána pedig már mindenki mondja magában. A válasz erre az, mert a smá, az az első vers, az a legfontosabb, az a zsidó vallásnak az alap, hogy itt halljad Izrael, smá, iszal, a semelekeinu, a semehád, az örökvaló Istenünk, az örökvaló egy, lényegében elfogadjuk az Isten, mint az egyetlen, mint az egy Istennek. Ezt az egész közösség egyszerre mondja, mert a többiek mondják, és az egyik lemarad, egy kicsit úgy tűnik, mint a nem ért egyet vele. És ez nem jó. Ezért van az, hogy még az is, aki nem imádkozik épp. Ő már imádkozik, csak ott van a zsinagógában, akar is, mondjan ezt el, nehogy úgy tűnjen, mintha nem ért egyet ezzel. Ez egy picit hasonlít ehhez az, hogy képzelünk el, amikor énekelnek a himnusz, és valaki épp telefonon beszél, ő majd később fogja énekelni a himnusz. Ez kicsit mutat, mintha valahogy ő nem adja meg a kellő tiszteletet. Vagy a halachikus megfogalmazásban úgy tűnik, mintha nem ért egyet ezen. A smá többi részét, hogy szeretni kell az Isten, tfilint kell tekerni, mezuzat kell falni, az mind fontos előírások, és mindenki a saját tempóban olvassa. De nem fontos az, hogy mindenki egyszerre mondja, hol valaki lemaradt róla, akkor az már problémás. Dezső, az esti imára éjfélig van idő, sajnos nem mindig van idő naplemente után. A válasz erre az, hogy az esti imát az éjfélig illik elmondani, az ebben lekéste az éjfélt, még mondhatja reggelig, tehát az nem szabad számítani, éjfélig el kell mondani az esti imát. Amelita. Káin fogadtatása előtt szülei vétkeztek. Valamilyen módon, hogy a két testvér Káin és Ábel személyisége ennyire eltérő? Lehet tudni erről valamilyen forrást? Még egyszer, Káin fogadtatása előtt védkeztek valamilyen módon, de két testvér Káin és Ábel személyisége ennyire eltérő. A Zohárban, vagy a bevezetési részben, vagy a Brésit heti szakasznak a részben tanultunk arról, hogy védkeztek, és a Káin és az Ábel az egyik tisztább volt, a másik jobban a tisztátalan volt. Ezt a Zohárban tanultunk ezt részletesen annak. Örülök, hogy Háim megérkezett. Akkor az a kérdés, Ómer számlálás alatt mik a tórai előírás és mik a chabad szokás? Például hajvágás, körömvágás, zenehallgatás, stb. Most vasárnap részletesen beszéltünk ezekről a dolgokról, akkor most a lényeget elmondani. Ómer számlálás, ez egy micva. Szente idejében mindenképpen tórai előírás, ebben a heti szakaszban benne van. Amikor már nem áll szente, nincs ómer, erre az elfogadott vélem azt mondja, hogy az ómer számlálás az már rabinikus. És ez kötelező rabinikus előírás. Utána van az egy későbbi korszakban, a talmudi korszakban, ekkor haltak meg rabbi, aki vannak a tanítvány, és akkor gyászokás lett ebből, hajvágás és zenehallgatás tilas, körömvágás az meg van engedve. És ebből a felsorolásban nincs chabad szokás, ez mind a Shulchan Aruchban benne van. István. A drúzak a többi arabtól megkülönböztetett, kiemelt státuszban vannak Izraelben. Ennek valamilyen vallási oka van? Esetleg van valamilyen kapcsolat a drúz vallás és a zsidó vallás között? Be kell vallanom, hogy a drúz vallásról nem tudok sokat, állítólag ott sok a titok is, amit valahogy részben valami titkos vallásként van kezelve. Mindenképpen arról nem tudok sokat, de mindenképpen most általánosságokban beszélek, a drúzok elfogadtak Izraelt, elfogadtak a zsidókat ott Izraelben, nincs gyűlölet, élnek egy normál életet, és segítenek az államépítésben, amiben tudnak, például a, ők szolgálnak a hadseregben is. Sőt, a drúzok között van egy olyan szakma, lehet egy szakmának nevezni, amit nem tudtak megtanítani. Ők nagyon, ők a képesek a homokban a látni és mondani, hoppa, jött be itt három terrorista, körülbelül 20 évesek, körülbelül mindent a lábnyomakban képesek tudni, szóval ez egy nagyon különleges tudás, amit csak ők tudnak a hadseregben. Az Izrael állam nem volt képes ezt megtanulni. A hadsereg nem volt képes ezt megtanulni tőlük, ez az ő, az, és ez csak ők tudják, és ez nagyon-nagyon hasznos. Ez egy természetesen teljesen másképp, még normál életet élnek, mert ők nem háborúznak állandóan, és nem követnek el terrorcselekményeket általánosságban. Természetesen biztos, hogy van kivétel. Háin, miért mondjuk, hogy tegnap hanyadikat számoltunk, és nem azt, hogy ma mi van? Erre azt a választ mondtam vasárnap, mert ha már valaki kérdi tőle, mond, mennyit számolunk ma, mert azt választanak, ma számolunk 32-t az Ómerhoz. Akkor már teljesítettem a micát, utána szeretnénk mondani áldást, áldad, vagy te régen való baruhatál sem, ki megparancsolta a számlás, te már számoltál előbb, mikor mondtál az, a barátodnak, hogy mennyit kell számolni ma. Ezért elkerülni ezt a problémát, de valaki kérdezett, mennyit kell számolni, mindig válaszolunk, hogy tegnap menni volt. És erre van a vicc, amit szintén elmondtam vasárnap, hogy valaki hazajön, fiatalában hazajön, kérdezi a felesége, mi van ma ebédre? Azt mondja a felesége neki, tegnap rántott csirke volt. Dezső, új tfilint hol tudnék vásárolni? Néztem néhány weboldalon, de teljesen feketet nem találok. Csak a teljesen fekete megfelelő úgy tudom. Több olyat találtam, aminek a belső része barna vagy más színű. Hát, fekete. Valószínűleg olyasmit találtam, ami régi, régi használt tvilin, mert akkor már nem maradt meg, ahogy kell. A tvilinnek előírás szerint fekete kell, hogy legyen. Ezt például a Károly körülton, a Keren Orba, ott szerintem lehet vásárolni új tvilint, új kóser tvilint. És a tvilint úgy az ima színek szoktak fordítani, ez mind hétköznap, minden hétköznapban reggel szoktunk kell tekerni a férfiaknak, az ember véletlenül nem csinálta reggel, akkor még napközben, naplementéig lehet ezt pótolni. Következő kérdés. Szukottkor a prédikátor könyvét olvasunk, Kohelet jelent héberül. Magyarul mit jelent? Prédikátor, mi a jelentése? Nem értem. Mi a jelentése a prédikátor könyvnek? Prédikátor, a prédikátor útmutatást ad a közösségnek. Ez a Koheletnak a könyve. Ez sok szokás szerint ünnepen olvasnak fel. Háim, mik a jelenlegi COVID utasítások, előírások a zsinagóga látogatására? A COVID előírások az kérem mindenkit, hogy legyen beoltva, ez a legfontosabb dolog, lényegében az oltás az, ami képes megvédeni az embert. Hálát adunk az Istennek, hogy van előírás. Hál' Istennek az utóbbi időben nem nagyon hallottam itt COVID esetekről, és adjon Isten, tényleg beszélünk már, legyen már a COVID egy olyan dolog, ami a múltban volt, és ne jöjjön vissza újabb és újabb variációk, variánsokban. István, tudjuk-e már, mikor fejeződik be a vasvári zsinagóga felújítása? Nem hiszem, ha tudunk, de hát már nagyon a végéhez jutunk, de az a jó, hogy most már egész héten, nem csak szombaton imádkozunk a nagy zsinagógában, hanem most már hétközben is minden reggel a nagy zsinagógában imádkozunk, és nagyon-nagyon jó érzés, mert tényleg szép ez a felújított, restaurált zsinagóga. Köszönet jár mindazoknak, akik fáradoztak, és még fáradoznak ezen. Chaim, a Tóra szekrényt miért takarja fügön? Mit jelent? Milyen szabályok vonatkoznak a fügönre? A Tóra szekrényben a fügön, ez egy tisztelet adás. Ez egy tisztelet a Tórának, hogy bizonyos szempontból védve, ezért van általában fügön. Az plusz segítség ad, hogy mondjuk a rabbi odaáll, és mögött a Tóra, ha van fügön, azt mondja, hogy zárva van egy ajtó, van a Tóra szekrény, még egy fügön, akkor sokkal könnyebb dolog az, hogy hátat mutat a Tórának, és azt mondja, nem, két dolog is elválasztja. Ezért a fügön ez egy nagyon fontos dolog. A vasrahiban ez egy furcsa dolog a nálunk a zsinagógán, most nincs fügön ott, mert ugye kis zsinagóga, nagy zsinagóga, kis zsinagóga, nagy zsinagóga, és ezért nem került fel még a fügön eddig, mert még por van és munka van, ahogy vége lesz a munkának, a természetesen fel fog kerülni a fügön. Dezső, a bolt neved és címet, Károly körült 20, a Chabad irodában, ott van egy kis judaika vásárlási lehetőség. Chaim, mit lehet tenni, ha láttam, hogy a zsinagógában Shabbat bejövetele után fényképet készít valaki? Először tisztázni kell, mit jelent a Shabbat bejövetele után. Shabbat bejövetele után ez azt jelenti, vagy akkor, amikor naptár szerint már kezdődik a Shabbat, naplemente, akkor mindenképpen kezdődik a Shabbat, vagy a közösség már szombatot fogadott, mert elmondta a szombati imát. Nagyon pontosan, az Alter Rebbe is nehezalman szerint, ha a közösség már az esti imát kezdte a borhóval, akkor már nem szabad. Akkor mindenképpen a közösség magára vállalta már a szombatot, még akkor is, ha még gyertyagyutas előtt vagyunk óra szerint. Én a vasváriban nem engedtem, hogy már Kabbalat Shabbaton, a szombatfogadás alatt legyen fényképezés. Kivételes esetben mondjuk még a Kabbalat Shabbat elején, de az már problémás, mert az ember, sok ember nem fogja érteni, mi a különbség a szombatfogadása előtt, vagy középen, vagy már, most már esti ima vége. Mert az esti imával mindenképpen az ember már magára vette a Shabbat. És ezért általában azt kérem, hogy a mincha délutáni után legyen vége ilyen fényképezés, vagy ilyesmi. Ha valaki szombaton fényképezik, akkor mindenképpen szólni kell, mert az szombatszegés. És nem illik, hogy a közösség előtt szombatot szegni. Kohelet, következő kérdés, Kohelet jelentését szeretném megkérdezni. Mit jelent az a szó, Kohelet? Kohelet, azt hiszem, hogy ez név itt. Névként van használva, de Kohelet az is, azt hiszem, hogy a közösségnek a összegyűjtés. Kezembe veszem a Kohelet könyvet. Énekek, Ruth Kohelet. Divrei Kohelet ben David. Itt névként van említve, hogy Kohelet az egy név. Erre azt mondja Rási, miért nevezi magát Salomon király Koheletnek? Erre azt mondja Rási, azért, mert ő összegyűjtette. Kohelet az gyűjtést jelent, összegyűjtett sok-sok bölcsességet. Ami azt jelenti, hogy ez nem egy valódi neve neki, mert a neve az Salomon, Slomo volt, de mivel ő összegyűjtett sok bölcsességet, ezért az a neve Kohelet. Másik vélemény mondja Rási, hogy ezeket a dolgokat mindig akkor mondta el, amikor a közösség összegyűlt. és ezért a neve Kohelet. De úgy van írva, Kohelet ben Dávid, Kohelet, aki Dávid fia volt. András. A Pirkei Ávot, atyák bölcs tanítása ellen van írva, hogy minden tagja az Izrael népenek van olamába túlvilág. Mindenkinek? Jó kérdés. A Kabbala szerint, ez szó szerint kell érteni, hogy minden zsidónak jár a Gan Edenben a túlvilági üdvösségből, annak ellenére, hogy a Talmud mondott bizonyos emberekre, hogy nincs részük a túlvilágban. Például, ha jól emlékszem, akkor a kémekről mondja a Talmud, akik az Izrael földje ellen mondtak, akkor nekik nem jár, és mások. Ez egy nagy kérdés, de a Kabbala ennek ellenére azt mondja, hogy végső soron mindenkinek jár a túlvilági üdvösségből. Következő kérdés is van. A zsinagógában történő bármilyen építési, javítási munkát végezhet nem zsidó személy? A válasz, hogy igen, ha szakember és jó munkát végez, akkor nincsenek akadály. De tiszteletbe kell tartani a zsinagógát természetesen. Chaim, Shlomo Rabbi nyilatkozott egy jezsuita újságnak. Milyen a kapcsolatunk a jezsuitákkal? Szerintem nincs kapcsolatunk a jezsuitákkal. Feltette kérdést neki, akkor válaszolt. De én mindig azt mondom, hogy ma arra kell koncentrálni, hogy mindenki erősen ápoljon a saját vallását, nehogy az gyengüljen, hogy sajnos sok esetben gyengül, és nem érdemes keverni itt a vallásokat, de természetesen, hogy újságíró feltesz kérdéseket, akkor válaszolni kell. Ez nem jelenti a vallásnak a keverését. Marzena, Mésa oszlopra tud-e valamit mondani? Sajnos nem jut eszembe, mi ez a Mésa oszlop. Ha tudsz erről többet írni, akkor talán eszembe fog jutni, hogy miről van szó. Elnézést. Menjünk tovább. Chaim, milyen szabályok vannak akkor, amikor nyitva van a tóra szekrény? Amikor nyitva van a tóra szekrény, akkor a közösség áll, nem ülnek. Kettő, például nyitva van a tóra szekrény, ez az előírás van, hogy állni kell. Más előírás nincs igazán. Másik dolog van az, ez már másik előírás, ezzel kevertem egy kicsit, hogy amikor a tóra kint van, akkor nem illik levenni a tfilit. Mert azzal tiszteljük meg a tórát, hogy a tfilin, ami rajtunk van, az rajta is marad. De ez nem vonatkozik arra, amikor kinyitják a tóra szekrényt. Chaim, azt hallottam, hogy a Mode Anni összetett kézzel szokás imádkozni. Ez furcsa nekem. Mik a szabályok, szokások? Ez tényleg furcsa, és valahogy a Chabadban van ez ilyen szokás, hogy összetett kézzel. Nem tudok erre semmit magyarázni, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az embernek meg kell szoknia, ahogy felébred reggel, akkor az első és a legfontosabb dolog rögtön hálát adni az örökkévalónak, hogy felébredtem, ki vagyok pihenve, legalább valamennyi, attól függ hány órát aludt, erős vagyok, friss erőm van, én rögtön kell hálát adni az Istennek. Ez a Modáninak a lényege, és ezért van az, hogy a Modániban direkt nincs benne, Isten neve, az ember azt tudja mondani rögtön felébredés után, még akkor is, ha még nem öblítette le, nem öntette le még a kezét, ami rögtön az ágy mellett szoktunk csinálni, akkor is tudja rögtön hálát adni az örökkévalónak, ezért elkerülök az Isten nevét benne. István. Szabad a zsinagógában nem zsidó imát elmondani. Egy nem zsidónak mindenképpen szabad neki elmondani nem zsidó imát. Gondolom nem zsidó imát, gondolom más vallású imát. Zsidónak nem illik elmondani más vallású imát, mert neki van egy egész vastag imakönyvet, és ezért nincs értelme, hogy importálni más vallási imákat. Volt a neológiában valami, talán a múlt század elején, hogy egyik rabbi kiadott ilyen magyar nyelven ilyen imákat, és azokat a végén kiderült, hogy keresztény imák voltak, amit picit átírt, és nagy vita volt erről a magyar zsidó szemlén. Volt, aki nagyon nem helyeselt, beszélek most neológ rabbi között, hogy miért legyen nekünk nem zsidó imák. Miért kell más imákat használni, amikor van egy saját imakönyvük, 2000-2500 éves imákkal. Chaim, mikortól szabad zenét hallgatni, az Omer utolsó napja vagy utolsó hete? Mindenképpen jövő héten szerdán estetől csütörtök estig lehet zenét hallgatni, és utána Sávolt előtt három nappal, akkor már lehet zenét hallgatni simán. Egy kis könnyítés valamikor már Rosh Chodesh Szivántól kezdve azt jelenti, hogy Sávolt előtt öt nappal, de ha nem muszáj, akkor ezt a könnyítést ne vegyük igénybe, maradjunk annál, hogy Sávolt előtt három nappal lehet hallgatni zenét. No, és akkor most a végéhez értünk, csak annyit szeretném még mondani, hogy ma nagyon jó óránk volt, ugye ma most volt a második előadás a szombat bevezetéséből, és nagyon jól tanultunk, ez 3.46-tól 3.47-ig minden szerdán, jövő héten folytatjuk, és többek között a mukcára lesz szó, hogy mi az, amit szombaton mozdítani, mit nem, és ez még két hét múlva is ezt fogunk tanulni. Mindenki, aki akkor csatlakozhat ehhez, szerdán este 3.46-tól 3.47-ig. Köszönöm a Chaimnak, aki az új könyvemet felrakta a tfilin.hu-ra, mindenki onnan letöltheti. Majd szervezünk egy könyvbemutató is. Könyvbemutatót a következő hetekben. Holnap majd folytatjuk este az órát a kabbalisztikus gondolat a heti szakaszhoz, és vasárnap majd egy általános témát, hétfőn a Zohárt, a kabbalának az alapművéből, kedden pedig a haszid történeteket. Köszönöm a figyelmet, nagyon-nagyon jó volt, sok jó kérdés, remélem, hogy a válaszok is jó voltak, viszont látásra éjszakát kívánok mindenkinek.